Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a szép napfényes délutánt. Köszönjük, hogy te adsz nekünk időt az elcsendesedésre, a pihenésre, az erőgyűjtésre, az előttünk álló hét feladataira. De köszönjük, hogy így a hét legvégén, ezen a délutáni órán is megállhatunk előtted, és elcsendesíthetjük szívünket. Számot vethetünk magunkban az elmúlt hétről, mind a rossz, mind a jó dolgokról, és átgondolhatjuk azt is, hogy mi mindent tettél velünk. Köszönjük neked a te óvó és őrző kegyelmedet, szeretetedet, és köszönjük, hogy most is készítettél számunkra lelki táplálékot. Add, hogy valóban tudjunk felébredni, nem csak az énekünket énekelve, hanem lelki képpen, hogy legyen meg a készség a szívünkben a te igéd meghallgatására, befogadására, megtartására, hogy legyen meg bennünk a készség arra, hogy a te béke követeid legyünk, és ad, hogy tudjuk elhinni, hogy minden, amit te adtál nekünk, az a javunkat szolgálja, és minden, amit neked adunk oda, azt te visszaadod nekünk. Köszönjük, hogy te adtál időt nekünk, ebből az időből szeretnénk most neked egy kicsit adni, noha erre nem neked van szükséged, hanem sokkal inkább nekünk. Hogy felüdüljünk, hogy megvigasztalódjunk, hogy megerősödjünk, hogy békességünk legyen benned. Így kérünk, hogy szent lelked által légy most jelen, és te eleveníts meg bennünket a te igéd igazságával. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 10. részéből, a 10. rész első 3 verséből eképpen. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahova ő menendő vala. Mondd azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme én elbocsátalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Eddig Isten írott igéje. Talán első hallásra, kedves testvéreim, úgy tűnhet nekünk, hogy ez az ige speciálisan azoknak szól, vagy szólhat, akik Isten igéjét hirdetik, azoknak a lelki munkásoknak, lelki pásztoroknak, prédikátoroknak, akik hetente többször, vagy naponta többször Isten igéjéről beszélnek. Mégis azt kell látnunk, hogy ez egy sokkal általánosabb felhívása Jézusnak. Nem csak annak a szűk 12-es tanítványi körnek szólt, akik 3 éven keresztül Jézussal jártak, hanem ez egy nagyobb kör, a 70 tanítvány kiküldése volt, és erről olvastunk most itt az igében. A missziói parancs, kedves testvéreim, az, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, ez minden egyes keresztény embernek szól. Minden hívő embernek ez a feladata, ez a felelőssége, és ez az életprogramja. Így mindnyájunkat megszólít ez az ige most, amit itt olvastunk, és mindnyájunknak mondja az Úr Jézus ezeket a szavakat. Azt mondja, hogy elküldött az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahova ment. Maga előtt követeket küldött. De mit is jelent ez a követség? Mi is kell ahhoz először is, hogy mi Jézus Krisztus ügyében követek lehessünk? Erre nézve egy bibliai igét szeretnék olvasni Jeremiás könyvének 15. részéből, a 19. versből. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz. És ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szám. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. És ebből is ez volt a lényeg, az első néhány gondolat, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz, vagy előttem jársz. Ez az első lépés, kedves testvéreim, a megtérés. Ahhoz, hogy Isten országának követei lehessünk, az először is nekünk magunknak is, Isten országának állampolgárává kell lennünk. Nem járhatunk úgy követségben, hogy nem tudjuk, hogy mit is hirdetünk az embereknek, hogy nem tudjuk, hogy kihez hívogatunk. Manapság nagyon ismert foglalkozás vagy szakma, hogyha valaki ugye termékeket reklámoz, jár házról házra, és előadja, hogy miért jó az a termék, és miért érdemes azt megvenni. Most el tudjuk képzelni, hogy milyen kellemetlen az a helyzet, hogyha megkérdezik ezt az eladót, hogy hát miért is kéne nekem ezt megvennem, miért is jó, és nem tudja elmondani. Nem tudja elmondani, hogy mire használható, hogy miért hasznos, miért jó. Egyáltalán nem is tudja, hogy mi az, amit el kell adnia. És olyan sokszor éppen ez a probléma velünk keresztényekkel, hogy sokszor mi sem tudjuk, hogy mit kell átadnunk, mit kell elmondanunk, hogy hogyan kell hívnunk az Isten országára. És nagyon sokszor valóban az történik, hogy akinek van valamilyen egyházi kötődése, valamilyen vallásos kapcsolata, az azt gondolja, hogy már minden rendben van, és ő hívogathat az Isten országába, és ha egy képnél maradunk, a mennyei Jeruzsálem kapujának képénél, akkor ezt úgy tudnánk leírni, mintha valaki az ajtótól, a kaputól egy méterre kívülről befelé mutogat és terelgeti az embereket, hogy menjetek be, mert milyen szép és milyen jó ott. Miközben ő maga is kint van még. Hát nem túl hiteles bizonyságtétel ez, és nem túl hiteles hívogatás ez. Éppen ezért az első lépés a megtérés. Az Istenhez való odafordulás. Az, hogy átadjuk magunkat neki. A megfordulás, ahogy ugye ez a görög szó is kifejezi a megtérést a Bibliában, a 180 fokos fordulat. Hogy eddig az életem elfelé tartott Istentől, távolodott Istentől, most pedig megfordulok és közeledek az Isten felé. Isten felé haladok, Isten felé közeledek. Ez a megtérés, ez egy döntés, egy tudatos, akarati döntés. Elhatározom, hogy mostantól fogva nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, ahogy a Heidelbergi K.T. is mondja. Nos, tehát ez az első lépés ahhoz, hogy mi Isten országának követei lehessünk, Isten országának állampolgáraivá kell válnunk. És hogyha átadtuk a szívünket, életünket, az életünk feletti irányítást az Úrnak, hogyha ő valóban Úr és Király az életünkben, akkor jöhet a következő lépés, amit itt Jézus is tett. Hiszen azt látjuk, hogy ezek a tanítványok, akiket Jézus itt kiküld, nem csak úgy egyik pillanatról a másikra lettek kiküldve, hanem már egy huzamosabb időt eltöltöttek Jézussal. Felkészítette őket Jézus arra a feladatra, amire elhívta és amivel megbízta őket. Azt mondja, hogy az ő orcája előtt minden városba, minden helyre küldött követeket. Mit is jelent ez a követség? Olyasmi feladat, mint amilyen Keresztelő Jánosnak a szolgálata volt. Ő volt az útkészítő, ő készítette Jézus Krisztus útját, ő volt az előhírnöke. Annak idején, amikor egy-egy nagyon híres, neves ember vagy egy király érkezett egy városba, egy településre, akkor előtte jöttek a hírnökök, kirajzottak, és mondták, hogy jön a király, jön az Úr, és készítsétek a házaitokat, az utcáitokat, tisztogassátok, hogy készen legyen a király fogadására. És nyilván lelki értelemben is ezt jelenti az útkészítés. Amikor tisztogatjuk a szívünket, amikor tisztogatjuk az életünket, hogy legyen helye ott a mennyei királynak, hogy ne csak valahol az életünk lakásában, az előszobában húzódjon meg, hanem az őt megillető királyi helyre kerüljön az életünkben. De ez a követség, a követségben járás nem csak azt jelenti, hogy a saját szívünket kell készítenünk Istennek és Jézus Krisztusnak, hanem mások szívét is. Másokhoz is el kell készíteni az utat, hogy Jézusnak egyenes útja legyen mások szívéhez is. Azt mondja, hogy minden városba, ahova menendő volt, küldött követeket. Kedves testvéreim, ebben a városban, itt Miskolc városában mi vagyunk Jézus Krisztus követei. Mi vagyunk Jézus Krisztus útkészítői. Vajon tisztában vagyunk-e ezzel a feladattal? Tisztában vagyunk-e ennek a felelősségével és súlyával? Olyan sokszor másokra várunk, másokra mutogatunk, hogy majd ők elvégzik. Hát ők is keresztjének, majd ők is misszióznak. Isten ránk, erre a gyülekezetre, erre a közösségre, minden egyes tagra, aki most itt van,
bízott feladatot, bízott ilyen útkészítő, ilyen követi feladatot. Ne várjunk másokra, hanem amit Isten ránk bíz, akiket Isten ránk bíz, azokat mi szólítsuk meg, egyen-egyenként vagy közösségként. És ugyanígy ne várjunk arra, hogy a szomszédunkat, a barátunkat, a munkatársunkat vagy a családtagunkat majd valaki más megszólítja az evangéliummal, majd valaki más bizonyságot tesz neki Jézusról. Ránk bízta ezt a feladatot az Úr Jézus. És hogyha ránk bízta, akkor tőlünk is várja ennek a beteljesítését. Nekünk is utat kell készítenünk, lélektől lélekig, szívtől szívig, hogy nyitott út, nyitott kapu legyen Jézus evangéliuma előtt az emberi szívekben. De ez nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy nem szabad rögtön az evangéliummal úgy rátámadni, úgymond ajtóstól rontani a házba, hogy valakit ezzel le akarunk tulajdonképpen hidalni, hanem megvan ennek az útja és a módja. Ahogy a vetőmagot sem rögtön csak úgy a száraz földre vetik, és akkor várják, hogy majd ki kell, hanem van annak előkészítő munkálata, tartoznak hozzá megelőző feladatok, úgy nekünk is ebben a lelki magvetésben kell, hogy legyenek előkészítő munkálatok. Hogy felvegyük azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akikhez Isten küld bennünket. Mi lehet ez az előkészítés? Nagyon sok formája, módja lehet annak, hogy egy szívet felkészítsünk az Isten igéjének a befogadására. Lehet ez egy beszélgetés, lehet ez annyi, hogy csak végighallgatom egy problémáját, és utána a következő találkozáskor már is nyitottabb lesz már az Isten igéjére. Lehet ez egy segítségnyújtás, amikor valamiben megpróbálok segíteni neki, vagy egy beteglátogatásnak a szolgálata. Az a mi feladatunk, kedves testvéreim, hogy figyeljük az alkalmat, a lehetőséget, hogy mikor tehetünk bizonyságot, mikor valhatjuk meg a hitünket, és mikor mutathatunk Jézusra egy-egy élethelyzetben. Isten tehát erre a feladatra hívott el bennünket, és mint ahogy ezt a 70 tanítványt Jézus bennünket is megbíz az útkészítés, a követség szolgálatával. Ahhoz viszont, hogy erre a feladatra alkalmasak legyünk, kedves testvéreim, nekünk is ki kell járnunk egy iskolát. Ugyanúgy, ahogy a tanítványoknak annak idején ki kellett járni egy iskolát, Jézus mellett, Jézus közelében, Jézus szavait figyelve, Jézus csodáit látva, élő és élet közösségben lévén Jézussal. Ahhoz, hogy a mi missziónk, a mi bizonyságtételünk hatásos legyen, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy elérjen a szívekig, ahhoz nekünk is Jézus Krisztussal élő közösségben, napi kapcsolatban kell lennünk. Ezért van szükségünk az igeolvasásra, ezért van szükségünk az imádságra, a lelki alkalmakra, amikor közelebb kerülhetünk Jézushoz, amikor jobban megismerhetjük őt, amikor megláthatjuk az ő csodáit a mi életünkben és mások életében is. Ezt jelenti a kereszténység, hogy Jézussal járunk, hogy Jézust követjük, ez az élet célunk és ez az élet programunk. És bizony ez az evangélium hirdetés, ez a követségben járás, ez a szolgálat, ez nagyon sokszor áldozattal és lemondással jár. Éppen tökéletesen ellentéte annak, amit ez a korszellem ma súlykol. Hogy valósítsd meg önmagad, érezd jól magad, az a fontos, hogy neked jó legyen, mindent szerezd meg, ami neked jó, ezzel szemben ez egy lemondással jár. De az Isten országának a logikája az valahogy egészen másképpen működik, mint az emberi logika. Minél többet adunk az Istennek, nekünk annál többünk lesz. Ahogy az énekben is mondtuk, énekeltük, mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Gondoljunk csak egy egész egyszerű bibliai történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és van az a kisfiú, akinek nincs is megemlítve a neve, de mégis egy nagyon fontos dolgot tesz. Azt a két halat és az 5 kenyeret, ami az övé, azt felajánlja Jézusnak. Ha magának tartogatta volna, akkor lehet, hogy még neki se lett volna elég, hát még annak a sok-sok embernek, de amikor Jézusnak odaadta, elég lett mindenkinek. Neki is, és a hatalmas tömegnek is. És valóban áldozatot kell hoznunk, és le kell mondanunk nagyon sok mindenről. Ahogy Pál apostol is mondja, mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy Krisztust megnyerjem. Ahhoz, hogy igazi jó missziós munkát tudjunk végezni, ahhoz, hogy lelkeket tudjunk menteni, ahhoz ezt a gondolatot és ezt a mondatot nekünk is ki kell tudnunk mondani őszinte szívvel. És érdemes kimondanunk, érdemes ezt az élet célunknak, az élet programunknak választani, hiszen Isten azzal, hogy megragadott bennünket a szeretetével, nem akarja azt, nem csak azt akarta elérni, hogy bennünket megváltson, hanem azt akarta, hogy rajtunk keresztül sokakat megmentsen. Egy német teológusnak volt ez az első hallásra kicsit talán kiábrándult mondata, hogy a világ menthetetlenül elveszett, de a halhatatlan lelkeket menteni kell. És azt gondolom, hogy ez nagyon igaz a mostani korra is. Ha körülnézünk a világban, valóban úgy tűnik, hogy menthetetlenül elveszett, de nekünk, akik már az élet útján járunk, akik már átmentünk a halálból az életbe, egyetlen igazi életcélunk és életprogramunk lehet, hogy a halhatatlan lelkeket mentsük az Isten országára. És olyan sokan vannak mellettünk, kedves testvéreim, munkahelyen, iskolában, baráti körben, családban, akik rohannak a kárhozat felé. És elmegyünk talán sokszor mellettük, és nem vesszük észre, hogy szükségük van a megváltásra, Jézus Krisztusra és az örök élet evangéliumára. Jézus Krisztus valóban nagyon őszinte itt a tanítványokat, amikor kiküldi, nem árul zsákba macskát. És úgy gondolom, hogy mindnyájan, akik olvassuk a Bibliát, ezt már nagyon sokszor megtapasztalhattuk, hogy Jézus nagyon őszintén beszél velünk, nem szépíti a dolgokat. A Biblia nem egy hősi eposz, hanem az Isten szeretetének a megvalósulását mutatja be ebben a világtörténelemben, a maga realitásában, minden tekintetben. Azt mondja, hogy úgy küldelek titeket a világba, mint bárányokat a farkasok közé. Igen, azzal, hogyha megtérünk, ha odafordulunk Istenhez, nem azt érjük el, vagy nem az lesz az eredménye, hogy minden problémánk megszűnik. Hogy onnantól kezdve nem lesznek gondjaink, nem leszünk betegek, nem fogunk vétkezni, nem lesznek szomorú és nehéz napjaink. A megtérés az nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Az Isten útján való járásnak a kezdete. És a megtéréssel elkezdődik egy olyan munka, egy olyan szolgálat az életünkben, ami a missziót jelenti, ami az emberi lelkek mentését jelenti, és onnantól kezdve, hogy mi elkezdjük menteni a lelkeket, nyilvánvalóan, hogy a sátán is ellentámadásba lendül, hiszen félti a maga kis játékszereit, nem akarja könnyen elengedni, és éppen ezért nekünk ez nagyon sokszor harcot jelent. És éppen erre nézve bíztat bennünket Jézus Krisztus. Amikor elmondja szintén a tanítványoknak a János evangéliumában, hogy e világon ugyan nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És ez az a győzelem, kedves testvéreim, ami bennünket is reménységgel tölthet el, minden egyes alkalommal, amikor kísért és támad a sátán, amikor le akar bennünket taglózni, amikor el akar kedvetleníteni, akkor jusson mindig eszünkbe, hogy Jézus legyőzte a világot. És az a győzelem, amely most is legyőzheti a világot, a mi hitünk, a Jézus Krisztusba vetett hitünk, ahogy János mondja az első levelében. És azt is látjuk, hogy az életünkben nagyon sok minden lehet akadálya vagy hátráltatója annak, hogy a missziót végezzük, hogy az emberi lelkeket mentsük. Nagyon sokszor a mindennapok megélhetési gondja, problémák a családban, problémák a munkahelyen, vagy éppen a betegségnek a nehézsége. Sokszor úgy látjuk, hogy éppen elég ennek a terhének, a tehernek az elviselése, hogy tudnék még missziót is végezni, hogy tudnék másokat menteni, lelkeket menteni, amikor a saját terheimet épp hogy el tudom hordozni. Éppen ezért oda kell mennünk minden egyes ilyen terhünkkel Jézus Krisztushoz. És el kell neki mondanunk, hogy Uram, tudom, hogy mi a feladatom, tudom, hogy mit bíztál rám, de most nincs erőm ezt elvégezni. Te látod a terheimet, te látod a gondjaimat, te adj nekem erőt,
hogy el tudjam végezni. És ne azzal a hozzáállással viszonyuljunk a feladatainkhoz, a lelkek mentéséhez, hogy na hát, ha ilyen sok terhem van, akkor Isten biztos nem akarja, hogy én lelkeket mentsek, hanem éppen azért adja ezeket a terheket az életembe, hogy megedződjek általa, hogy sokkal jobban magához szorítson engem, mert ugye nagyon hajlamosak vagyunk akkor eltávolodni Istentől, amikor minden szép és minden jó, és éppen ezért vannak az életünkben szükség arra, hogy legyenek ilyen próbák, ilyen nehézségek, hogy Istenhez szorosabban kapcsolódjunk. És valóban őrá vethetjük minden gondunkat, azt mondja a Szentírás, minden gondotokat Krisztusra vessétek, mert néki gondja van reátok. Ő tudja igazából hordozni a terheinket, a fájdalmainkat, a betegségeinket, és vele együtt tudjuk győztesen megharcolni a hitnek szép harcát. És hogyha Jézusnál letettük a gondjainkat, a nyomorúságainkat, a kétségeinket, a kérdéseinket, egészen másként tekintünk a körülöttünk lévő világra, a mellettünk lévő emberre. Egyik pillanatról a másikra kinyílnak előttünk életek, sorsok, problémák, amiken lehet segíteni, amiket meg lehet és meg kell oldani. Nyitottak leszünk a másik kérdéseire, a másik problémájára, gondjára. Nyitottak leszünk egyáltalán a másik emberre, mert észreveszünk, hogy nem csak mi vagyunk ezen a világon, nem csak magunk körül és a saját problémáink körül forgunk, hanem meglátjuk, hogy miket bízott és kiket bízott ránk Isten. Olyan jó volt megtapasztalni azt, amikor az Isten szolgálatának ügyében emberek valóban meg tudtak hozni áldozatokat, és hogy Isten ezt milyen hatalmasan meg tudta áldani. Annak idején, amikor teológus koromban még diakónia gyakorlaton a Betesda gyermekkórházban szolgáltam, 2 hétig megismerkedtem egy nagyon kedves katolikus emberrel, aki úgy gondolom, hogy olyan tiszta hitvallást és Jézus Krisztussal való szeretett közösséget élt meg, amelyet bármelyik református testvérünk megirigyelhetne. De nem is ez volt a lényeg, hanem elmondta, hogy ő amikor elhívást kapott az Isten szolgálatára, akkor ő kész volt otthagyni a gazdag igazgatói állását, és elmenni egyszerű ápolónak a Betesda kórházba, hogy a gyerekeknek tudja hirdetni az evangéliumot, és mindeközben végezni azt a sok-sok talán általunk alantasnak vagy hétköznapinak vélt munkát, ami ott a különböző beteg gyerekek körül ugye adódik. És egyszer nem láttam lázongani, egyszer nem láttam elégedetlennek, mindig egy nyugodt, békés mosoly volt az arcán, mert tudta, hogy kinek szolgál, tudta, hogy kinek teszi, hogy nem embereknek teszi, és tudta, hogy az elsődleges cél az, hogy ezeknek a beteg gyerekeknek elvigye az evangéliumot. És ezért ő kész volt áldozatot hozni, de Isten meg is áldotta ezt az áldozathozatalt, mert ő volt, természetesen mondanom sem kell, a gyerekek körében legkedveltebb és legszeretettebb ápoló bácsi. És valóban nagyon sokszor nem kell nagy áldozatokra gondolnunk az Isten országának ügyében. Isten a kicsit is meg tudja áldani, hogy visszautaljak erre az 5 kenyérre és a 2 halra. Nagyon sokszor elég kicsi áldozatokat hozni, kicsi időt odaadni, kicsi erőt odaadni, és aztán azt Isten hatalmasan meg tudja gazdagítani. És akkor tudunk jó bizonyságai lenni Istennek, és még nem is érezzük úgy, hogy fú, én most milyen nagy erőfeszítést vittem véghez. Szüleim mesélték el annak idején, amikor közös életük első néhány évében még albérletben kellett lakniuk, hogy az egyik hívő néniről az a hír járta, hogy ő valóban milyen komolyan megéli a hitét, és milyen komoly bizonyságtevő, és egyszer valóban úgy hozta az élet, hogy az ő házába kerültek albérletbe néhány hónapra, és megtapasztalták ezt a hitet a gyakorlatban is. Nem csak beszélt nekik a néni az Isten szeretetéről, hanem mindig egy kis aprósággal, amilyen volt éppen, egy kis alma, egy kis sütemény, valami, ami ott a házban előkerült, azt mind megosztotta velük. Nem nagy dolgokat tálalt fel nekik, de mindig kész volt adni abból a kevésből, amilyen volt. És a szüleim így valóban igazolva látták azt, hogy ő tényleg egy komoly hívő néni, aki megéli a hitét, és azt a keveset is, amilyen van, azt odaadja. Éppen ezért, kedves testvéreim, legyünk mi is készek és nyitottak arra, hogy Isten béke követei legyünk, hogy áldozatot hozzunk az Isten országáért, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy itt nem egyszerű dolgokról van szó, nem hétköznapi dolgokról van szó, hanem nagyon komoly ügyről van szó, emberi lelkek mentéséről van szó, arról van szó, hogy valaki elkárhozik-e, vagy üdvözül-e. Isten nagyon komoly feladatot bízott ránk, és ezért a feladatért érdemes áldozatot hozni, és az Isten országát építeni, munkálni, ahol vagyunk. És hogyha elcsüggednénk, hogyha elbizonytalanodnánk, hogyha elvesztenénk az erőnket, akkor legyen biztatásként az előttünk, az az ige, amit Jézus is mondott éppen ennek a 70 tanítványnak, amikor visszajöttek a missziós munkából. Lelkendeztek a tanítványok, hogy még az ördögök is engedtek nekünk hatalmas erőket, csodákat vittünk véghez. És mit mond nekik Jézus? Ne azon örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Igen, kedves testvéreim, minden napon ez lehet az erőforrásunk, ez lehet az örömforrásunk, ez az életünk forrása. Teljesen mindegy, hogy odakint milyen idő van, hogy süt a nap, vagy éppen esik, teljesen mindegy, hogy valaki hogyan szól hozzám, vagy hogyan néz rám. A lényeg az az, hogy a nevem, a nevünk fel van írva a mennyben. És hogyha ez valóban így van, ha ezt mindnyáján el tudjuk mondani hitvallásként az életünkre nézve, akkor egy olyan szilárd alapunk lehet, amit senki és semmi meg nem ingathat, amiről senki és semmi le nem ránthat bennünket. Éppen ezért örvendezzünk ezen, hogy a nevünk fel van írva a mennyben, és dolgozzunk azon, hogy minél többek neve fel legyen írva a mennyben. Úgy legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te ilyen nagy és szent feladatot bíztál ránk, hogy te nem a kövekből támasztasz fiakat magadnak, hogy te nem angyalokat küldesz az emberek fiaihoz, hanem bennünket, nyomorult, esendő bűnösöket akarsz arra felkészíteni, méltóvá és alkalmassá tenni, hogy a te nagyságos dolgaidat hirdessük, hogy a te országodat terjesszük, hogy lelkeket mentsünk a te országodra. Te látod, mennyei Atyánk, hogy sokszor a saját életünk gondjaiba is úgy elmerülünk és annyira belegabajodunk, hogy nem látjuk a kiutat. Add, hogy ilyenkor tudjunk megállni, tudjuk abba hagyni a vergődést, és tudjuk belátni, hogy saját erőnkből nem megyünk semmire, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Add, hogy tudjunk őszinte hittel és bizalommal hozzád menni, letenni a mi terheinket, a mi gondjainkat, a mi kétségeinket, kérdéseinket, és tudjunk tőled kérni vigasztalást, bátorítást, erőt. Te látod mindnyájunk életében azokat a területeket, azokat az embereket, akikhez bennünket egyen-egyenként küldesz. Add, hogy mi is tudjuk meglátni, és tudjuk elvégezni ezt a feladatot. Add, hogy mi se ajtóstól roncsunk a házba, hanem tudjuk előkészíteni a szívek talaját, hogy legyen meg bennünk az a szeretet, az a békesség, az a másikhoz való odafordulás, ami benned is benned volt, hogy a te szeretetedet lássák meg a mi életünkön keresztül is az emberek, hogy a mi életünk is bizonyságtevő élet legyen, és ne csak a szavaink zengedezzenek, és legyenek pengő ércek, vagy zengő cimbalmok, hanem a te szereteted legyen az, ami átütő erővel járja át az életünket és a tetteinket. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy így használj bennünket egyen-egyenként, de közösségként is, a te országod terjesztésében, a te országod építésében. Légy velünk így munkáinkban, feladatainkban, családi és baráti körünkben, hogy azzal a világossággal, amelyet tőled nyertünk, tudjunk világítani. És az, hogy a te kegyelmedből, Jézus érdeméért a mi nevünk fel lehet írva a mennyben, az élet könyvében, ez lehessen mindnyájunk számára örömforrás, erőforrás a szürke hétköznapokban, a munkás hétköznapokban, amikor sokszor sok minden le akar terhelni, le akar kötözni, add, hogy tudjunk mi felnézni a mi hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, Jézus Krisztusra. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy így jöjj velünk tovább az úton, légy továbbra is a mi őriző pásztorunk,
áld meg bennünket az egész előttünk álló héten, és kérünk, hogy te légy a betegeink gyógyítója, a gyászolóink vigasztalója, az erőtleneink erősítője, és így hozzuk eléd egész beteg magyar nemzetünket is, hogy te adj nekünk gyógyulást, te adj nekünk ébredést és reformációt, te szent lelkedet áraszt ki ránk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Ámen.